oldalon olvashatók.
A hírek után
a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, 9 múlt pár perccel, ez már a mai Kultúrfitness. Ebben az órában szóba kerül majd többek között a Michelin csillag, a krumpli pucolás és a hagyományos magyar ízek is. Palágyi Eszter, séf, gasztroszakértővel beszélgetek, mindjárt kezdünk. Hello, Szani Roland vagyok.
Kultúrfitness.
Humán erőforrás program kizárólag magyar zenékkel és Szani Rolanddal.
Ez a Petőfi Rádió.
Döntött mindig arról, hogy a dolgaim során a jó Isten elé, mikor és hogyan parkol, ahol a neonfények kigyúlnak, mindig ott vagyok jó. És közben a rádióban egy régi klasszikus szó, összefogva, összeszokva, együtt majd, mindig az úton, szorosan egymás mellett az életnek hívott hullámos úton. Nem kell aggódnom tőle, sodródhatunk az ára, olyan vagyok, mint egy fesztivál, megérkezem majd a nyáron.
Zsebben benne a hold, ez is fél siker. És ha ébred a város és lépni kell, biztos marad valaki, aki hazat fel. Amerre fúj a szél, arra mentem tovább, minden sarkon összeütöttek a bokák. Volt, hogy elázva hagytam el a szobát, a csibészek, a csajok, nyomták a dudát. Tűzről kaptad hölgyek, ez lesz a vesztem, mondták a bölcsek. Kapd ide gyorsan a poharad a töltsek, égeti a zsebemet a pénz vagy kölcsek.
Pár napig itt lesek otthon, a mama hívott, hogy dobja a kéglit. Máskor sem volt siető sehova, maradunk végig. Mondtam, nem leszek fáradt, hidd el, ez nincs a tévét. Elmondtam már százszor, gyerekek, maradunk végig.
Akit tart ez a nyár, ameddig szól ez a szám. Jó, mi biztos, maradunk végig.
Lassan minden pohár, vagy csak a pincér késik. Mondtam, nem leszek fáradt, hidd el, ez mind csak tévhit. Elmondtam már százszor, gyerekek, maradunk végig.
Addig tart ez a nyár, ameddig szól ez a szám. Nyugodj, mi biztos, maradunk végig.
Kultúrfitness Szani Rolanddal.
Nézem a képet, ahol még a miénk volt a világ. A világ. Hagy nevetésed, ma is hallom a házunk teraszán. Teraszán. Több bárhova is indulnék. Csak egy álom, mit kergetnék. És a padlómon ébrednék újra. Ha csak egyet is kérednék, én bármit megtennék. Egyetlen percükért a múltban. Még volt a világ. Érzem-e réged, de a szívem. nem csak érted, kiabál, kiabál. Hát vedd el a részed, de a lelkem már nem bír több csatát. Vége már, de bárhova is indulnék, hamis álommit kergetnék, és a padlómon ébrednék újra. Ha csak egyet is kérhetnék, én bármit megtennék, egyetlen percükért a múltban.
Program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és abban is a Kultúrfitness, és ebben az órában, hölgyeim és uraim, a gasztronómia világában fogunk kalandozni, kicsit körbejárjuk a világ ízeit, és meg is fogjuk kóstolni. Persze csak virtuálisan itt az A38-on a Petőfi Rádió stúdiójában, és már itt ül velem szemben a stúdióban Palágyi Eszter, Michelin csillagos séf, gasztroszakértő. Köszöntelek, de jó, hogy jöttél, hello.
Szép jó napot, köszönöm szépen a meghívást.
Szerintem tök helytálló ez a mondat, és persze javíts ki, ha tévedek, hogyha valaki, akkor te oda-vissza ismered a világ ízeit, mert az, hogy mi elutazunk, nem tudom, Aténbe, és akkor ott teszünk egy giroszt, vagy egy nem tudom, szuflakit, vagy akármit, az egy dolog, vagy hogy nem tudom, Olaszországban eszünk egy pasztát, de hogyha valaki ilyen sok helyen dolgozott meg, ismeri az összes ottani konyha technológiát, ami kb. Ugyanaz mindenhol, de használja a fűszereket, benne él az ott élők életében, akkor nyugodtan mondhatjuk, hogy hát kicsivel jobban ismered.
Igen, mondhatjuk, szerintem nagyon sok helyen jártam, nagyon sok országban éltem, nagyon sok országnak a tradíciós ételeit kóstoltam és főztem is, kiegészítve az aktuális trendekkel, világszemlélettel, hogyan lehetne fűszerekkel jobban feldobni az ízeket, textúrákat, úgyhogy én elmondhatom, az elég széles a spektrum, de mindig van hova bővíteni.
Kell mindig bővíteni?
Szerintem igen. Szerintem tanulni az ember tényleg az élete végéig tanul, és szerintem nem is szabad abba hagyni.
Pár évvel ezelőtt, amikor a gasztroforradalom felütötte a fejét itt Magyarországon, hogy használunk még ilyen szavakat egyáltalán, akkor egy ilyen meghatározó szó lett az, hogy szezonalitás. Mennyivel más jelent ez, hogyha az ember, nem tudom, 3000 kilométer elutazik valahová, mert itt nálunk a szezonalitás az a paprikát meg a hónapos retket jelenti, nem tudom, például a Közel-Keleten, ott azért kicsit más van, nem tudom, május végén.
Hát a gasztroforradalom szerintem azért 15-18 évvel ezelőtt kezdődött, körülbelül a tájba jöttem az a Magyarországra, és ugyanúgy Michelin világból jöttem, és tényleg látszódott, hogy nagyon el vagyunk maradva, és csak a pörkölt és a gulyás volt Magyarországon, és akkoriban kezdődött az, hogy a francia gyökerekhez, az igazi gasztróhoz visszatértünk, ami nem csak a szezonalitás jelenti, de nagyon fontos, hogy amelyik országban vagyunk, amelyik térségben és amelyik szezonban vagyunk, és lokálisan tudjuk beszerezni az alapanyagot, mert a rezgések azok nagyon fontosak. Tehát az ételt, amit megeszünk, az egy nagyon jó érzéssel kell, hogy eltöltsön, és megerőszakolni magunkat nem tudjuk. Tehát, hogy minden nap sushit eszik a magyar, azért az tényleg nagyon két külön világ. Szerintem azért magyarként tényleg azért az alapokat kell tudni, kell érteni, kiegészíteni, és tényleg a földből és a környezetünkből táplálkozni. Hú, ez nagyon ilyen nagyon specifikusan hangzott.
Kicsit zen volt,
igen,
vagy valami
zen,
ilyesmi.
Igen, de hát erről szól szerintem, hát azért a nap nagy részét étkezéssel töltjük. Ha nincs időd enni, vagy nem jót eszel, az a hangulatodat is meghatározza, az életminőségedet is. És ezt nagyon sokan elfelejtik, hogy erre nagyon-nagyon figyelni kellene.
Hát az étkezési kultúra az nyilván kapcsolódik a témához, de az szerintem kicsivel másabb, hogy akkor hogy együnk, mit együnk meg, akkor mikor tudunk jót enni, és mikor tölt el minket boldogsággal, és nem megy az egészségünk rovására. Ez egy másik topik, talán majd később foglalkozunk vele, hogyha lesz rá időnk. Viszont, hogyha már arról beszélünk, hogy szezonalitás, meg a megfelelő alapanyagokat használni, a földnek a kincseit, hogyha az ember valahol van. Hogyha keverednek a világ konyhái, például, hogyha nem tudom, valaki magyar séfként a Közel-Keleten, vagy Londonban, Franciaországban, akárhol szeretne valamit csinálni, akkor lehet, hogy ki kell hagynia azokat a magyaros ízeket, amiken fölnőtt, mert hogy azok az alapanyagok, amik ott vannak, azok nem tűrik azokat az ételeket?
Ezt azért én nem mondanám. Tehát most én Dubajban vagyok már elég régóta, és azért ott Michelin csillagos konyhákat vezetek, én mindenhova viszem magammal, amit itthon megtanultam, amin felnőttem, tehát ez szerintem egy elengedhetetlen ahhoz, hogy egy séf a saját DNS-ét felépítse, és nem önmegvalósító legyen, hanem önazonos legyen. Tehát az nagyon fontos, hogy amiből jövünk, azokat visszük magunkkal, azokat az ízeket, és nem megerőszakoljuk magunkat, és más kultúrát akarunk főzni, és holott nem tudjuk, hogy készülnek ezek a dolgok. Tehát, hogyha én arab lennék, nem úgy tudnám főzni a magyar ételeket, viszont magyar vagyok egy arab országban, ezért én másképp főzöm az arab ételt, vagy akár a világ ízeit, a világ populáris ételeit, mert beleteszem azt a pici magyarságomat, és ezt mindenki érzi, hogy wow, ez finom, ez jobb, és egy füstölt paprika, amit innen csempészek oda, annyira csodát tud tenni, hogy én ezt el nem tudom neked mondani. A Túró Rudit, amikor viszem magammal, lerámolnak a srácok, nem tudok annyi Túró Rudit vinni, és mindenki, aki jön hozzám látogatóba, elcseni. Tehát annyira érdekes, hogy meg tudod találni a világ bármely pontján azt, amivel hozzá tudsz rakni ahhoz az aktuális ételhez.
Azért volt ez a fölvetés, Eszter, és persze javíts ki a tévedek, mert említetted a pörköltöt, meg a paprikás krumplit, meg nem tudom akármit, és a tipikus hagyományos 25 magyar ételt, amit a gasztroforradalom előtt a különböző háztartások készítettek, hogy a Pista bácsinak, most mondtam hasraütésből valamit, odaadsz egy olyan pörköltöt vagy lecsót, amit ott készítettél el Dubajban, és nem ilyen fine dining, hanem az ottani alapanyagokból, akkor azt fogja mondani, hogy persze paprika van benne, meg persze nem tudom, paradicsom van benne, meg kolbász van benne, de nem ugyanazt az ízt fogja kapni, mint amit a saját környezetében talál alapanyag.
Viszont én nem is vetemednék arra, hogy Dubajba főzök egy pörköltöt és hazahozom. Hát ezért nem működik ez a dolog.
De hogyha Pista bácsit oda viszel, és úgy adod oda neki.
Hát valószínűleg igen, az az én is szégyelném magam, hogyha oda, de hát igen, tehát abból kell főzni, ami ott megterem. Tehát én nagyon sok datóját használok, nagyon sok pisztáciát, nagyon sok bárányhús például Dubajba. Itthon azért ennek más az íze is, mert minden import azért más rezgéseket, más ízvilágot kap.
Amikor kitalálod, és akkor ez már egy következő topik, kicsit most ugrálunk, nem van még letisztult. Szóval amikor kitalálod ezeket az ételeket, hogy datója meg bárány, stb., akkor is abból a bizonyos alap DNS-ből indulsz ki, ami benned van? Vagy akkor az valahol ott van mélyen benned, és pontosan tudod, hogy akkor ott a környékem, nem tudom, 500-1000 kilométer távolságban milyen jellegű ételek vannak, és azokat hogyan tudnád kicsivel másképp elkészíteni, vagy jobban elkészíteni, vagy a saját magad gyerekkori gyökereidből, ízélményeidből, emlékeidből indulsz ki?
Ez egy nagyon érdekes. Nekem a karrierem meg a pályafutásom az nagyon színes. Tehát én Írországba, Angliába, Párizsba, Ausztriába, Dubajba, tehát nagyon sok helyen voltam, és nem rövid ideig. És ott megtanultam az ottani tradíciókat is, persze a magyar gyökereken nőttem föl, és egy ilyen hatalmas tudatbázisból pakolgatott ki egy-egy étel megkreálásánál, hogy melyik ízvilágot, melyik országból, melyik éppen tanult elemet húzott be, és abból egy olyan halmazból válogatsz, amiből kijön végül egy olyan étel, amit máshol nem ettél, és ez a szép, hogy egy ilyen nagy kútból tudsz meríteni. És azért a magyarság is benne van, és azt is hozzá tudod rakni, tehát egy ilyen nagyon színes dologból lesz valami egyszerű, letisztult, nagyon elegáns fine dining étel, mindenki ez a fine dining, de attól fine dining, hogy egy hatalmas tudatból szűröd le azt a hatalmas íztömeget, és egy letisztult, mindenki számára értelmezhető ételt teszel le.
Ez a Kultúrfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Palágyi Eszter, séf, gasztroszakértő, icipici szünetet tartunk. Aztán folytatjuk.
Nincs üvít a szél, hallom meg én hozzám beszél. Nézem a boromat, nekem ennyi marad. Nem megyek sehova, jobb lesz otthon, maradok ma. Megint nem haladok, talán egyedül maradok. A végén nem biztos, hogy jó lesz. Happy end szagot én nem érzek. Ugye milyen szép ez a keserű égbolt. Ugye milyen édes, ahogyan megfolyt a magány. A legrégebbi társam, de menedéket találhatsz nálam. Csak ne félj, hazuhonni látszom. Talán ez vagyok én, fekete köt kacsint felé, fekete lelkű angyalok. győzködnek, folyton ki vagyok. Aztán mégis maradok, széleken egyensúlyozok. Talán ez vagyok én, alattam végtelen meredés.
Sunny Rolanddal.
Minden magyar, ez a Petőfi Rádió is, abban is még mindig a Kultúrfitness, és még mindig Palágyi Eszter, séf, gasztroszakértő ül velem szemben a stúdióban. Még egyszer köszöntelek, de jó, hogy jöttél, hello.
Még egyszer köszönöm szépen.
Mindjárt folytatjuk az iménti gondolatmenetet, viszont ez így helyes, hogy séf és gasztroszakértő, vagy valami, nem tudom, mást kell mondani, executive chef, vagy van valamilyen tipikus megfogalmazás most neked, mert annyi mindent csináltál, mert nagyon sokáig szuschef voltál, meg cukrászként kezdted.
Nem voltam szuschef, nem voltam cukrász, ezek a tévhiedelmek.
Igen?
Igen.
Ezt lehet olvasni mindenfelé, hogy cukrászpályán kezdted, aztán szuschef lett belőle nagyon sokáig, ott bent valahol a 9. kerületben.
Nem. Én a Kosztezbe úgy mentem oda, hogy a cukrászatot kellett fejleszteni, és mivel a Franciaországban azért nagyon sok mindent belém vertek a kenyérkészítőstől kezdve mindenen át, és ez egy ilyen nagyon elfeledett része a konyhának, hogy a szakácsok nem tudnak cukrászkodni, és mivel hogy vezető voltam, ezért a Jean Rebuchon, azért ismerjük nagyon jól, egy 3 Michelin csillagos ikon volt, és imádtam, tehát hogy rengeteget tanultam ott. Persze mindig azt a lovat ütik, aki jól tud húzni. Hát akkor tanuljam meg a cukrászatot, és álljak be cukorgömböt fújni, mondom, hogy Jézusom, és akkor ilyen nagy stresszbe érted, röpülnek a serpenyők. Úgyhogy ott belém verték a cukrászatot, tehát azért Franciaországban egy 3 Michelin csillagos séf konyháján vagy vezető, és ott tanulod meg ezeket a dolgokat, akkor cukrásznak hívhatom magam, de szerintem a legtöbb alapdolgot a makarontól a mérfőjön keresztül átolzéig azt ott tanultam meg, és ezt a tudásomat én ezt vezetőként nagyon, nagyon szeretem, hogy ilyen sokoldalú vagyok. Szerintem akkor jó egy vezető, hogyha tényleg példával tudja vezényelni a csapatát, tehát hogy engem a hidegpálya, a szószok, a húsok, a cukrászat, a pékség engem nem rémisz meg, én mindenhova be tudok állni, meg tudom mutatni, és úgymond értek hozzá. Persze nem úgy, mint egy professzionális pék, de ez nagyon sok sébe, sőt Michelin csillagos sébe ez hiányzik. Úgyhogy így kerültem a Kosztezba, és jött, fölkértek, hogy a cukrászatot föl kéne húzni, mert éppensége nem értett hozzá a portugál, és akkor 2 hét után meg, jó, tessék itt a konyha, vigyed. Mondom, hát ez tök jó. És onnantól kezdve elindult egy ilyen első Michelin csillag, 27 év alatt Európában 5-6-szor a világ, vagy az ország séfje, étterme, első helyen folyamatosan, úgyhogy hatalmas felfedezés volt itt.
Ilyen példaértékű az a pálya, amit te bejártál 30-33 éves korodig. Most már kicsivel több vagy, nem árulom el, mennyi, nem tudom, szabad vagy nem szabad.
34.
Minden esetre, igen, ezt olvastam valahol, hogy te annyira megszállottja vagy ennek az egész rendszernek, ami a gasztronómiát illeti, hogy amikor elmentél külföldre és megcsináltad a saját kis munkádat, akkor a hétvégét, amikor éppen nem kellett dolgozni, vagy szabad napod volt, akkor is beálltál valahová még stázsolni.
Igen, és ezt most se hagyom abba. Tehát ezért furcsa, hogy gasztroszakértő tanácsot tanácsadó, executive chef, kreatív chef, tehát hogy rengeteg dolgot csinálok, mert tanulok. Uh-huh. Tehát elmentem tavaly New Yorkba is, és ott a három Michelin csillagos étterembe, hogy egy ilyen brainstorming ötletelés volt, hogy akkor az új menüt hogy rakjuk össze, és azért külföldön a szakma, mi nem vagyunk szakmailag féltékenyek egymással, mi nagyon szeretjük megosztani a világ ízeinek a tapasztalatait, hogy éppen ki mit hoz magával, és úgy kreatívan rakjuk össze az egészet. Úgyhogy igen, én ezt 0-24-ben tudom csinálni, igen, és szeretem is.
Amikor elmész valahová, mert éppen nem tudom, valamilyen feladatod van, akkor te már pontosan tudsz mindent, vagy már az elmúlt évtizedek alatt minden belement a fejedbe, hogyha a világ gasztronómiáját veszük, pontosan tudod, hogy akkor nem tudom, Majorkán, Menorkán, Dél-Afrikában milyen ízek vannak, milyen fűszereket használnak, milyen technológiával készítik, vagy utána kell nézni, ott még tanulsz, szóval, hogy megvan már az összes tudás a fejedben, vagy még mindig kell fejleszteni, hiszen a világ olyan nagy, és olyan sokféle alapanyag, meg étel, meg íz, meg emberi vágy, meg ízlelő bimbó van, hogy szerintem kimeríthetetlen.
Ez így igaz. Az alapokat természetesen tudom, jobban, mint egy átlagember, de ha mondjuk elmegyek olyan tájra, ahol nem minden nap jár az ember, és nem élek ott, akkor nekem azon fontos az, hogy én kimenjek a helyi piacra, a helyiekkel legyek, helyi étterembe menjek el, hogy ki hova jár enni, és onnan gyűjtsem be az információt, és a helyiekkel beszéljek. Tehát szerintem ennél nagyobb tanulás nincsen.
És olyan előfordul még, hogy elmész valóban, megcsinálod a kis mellódat, kitaláljátok a megfelelő ízeket, utána néztél mindenek, le is főzitek, 22-szer kipróbáljátok, és aztán utána a Rizros utcai kifőzdékbe megyek, és mindent is megeszek.
Ez így igaz. Néha belefutok az ilyen fűszeresebb dolgokba, mert hogy én nem dohányzom, vagy nem eszek csípős dolgokat, mert ott nagyon fontos az ízlelő érzék, meg a sós ételeket is nagyon kerülöm, úgyhogy így párszor bele szoktam futni az ilyen kicsit fűszeresebb és erősebb dolgokba, és akkor egy napig nem érzek semmit, de ezek kellenek szerintem.
Mi volt a legnagyobb melléfogás, és a világ melyik pontján?
Jó Jézusom, hát a tengeri malac, csórim, nem tudtam, hogy ez tengeri
az
malac.
Az Amerika, nem?
Igen, azt nem tudtam, hogy az az, és mondom, hú, de fura íze van ennek a csirkének, de nem merték megmondani, na és ott nagyon rosszul lettem. Nekem ez így nem pálya, én ezeket nem bírom.
Még vannak állítólag ilyen, nem tudom, hogy legenda vagy nem legenda ilyen gasztrokörökben, hogy itt-ott még mindenféle egyéb állatokat is, amik a fákon ugrálnak néha a felszolgálatot.
Ja, igen, egyébként szöcskét, tücsköt, ezeket kóstoltam. Most nemrég a srácaimat megvicceltem, hogy mondom, gyertek, hoztam nektek valamit. Mondom, kóstoljátok meg, ilyen vaszabis ízesítésű volt, hogy egy kicsit úgy ne legyen az, hogy fúj, így csukott szemmel a kezükbe adtam, mondom, kóstold meg. Meg tök finom, milyen ropogós, meg milyen vaszabi, olyan, mint a pörkölt magyarul. Nem tudod, mit tettél? Mondom, szöcskét. Ne, séf! Bár mondjuk nem volt rossz. Úgyhogy szerintem ezeket, ami így szerintem így bírja az ember, és kíváncsi, szerintem érdemes ezeket kipróbálni.
Az Mexikóban tapasztaltam egyszer ilyet, nem tudom, hogy te hol találkoztál ilyen szöcskékkel, hogy járkál ott az ember, mindenféle piramisokat megnéz, és akkor az idegenvezető, amikor odahoz egy ilyen nylon zacskóba, nem tudom, hogy higiéniai szinten ez hol van egy 0-10-ig terjedő skálán, de azt mondja, nyugodtan kóstolj meg szépen bepaprikázva, és amikor érzed, hogy a kis ízelt lába beleakad a nyelvednek az akármilyen bordájába, akkor ez mi a fenne?
Na hát ennyire frissen, ennyire egészben nem vagyok vállalkozó szellem, tehát ez azért szárítva volt, azért az lábacskái le voltak szedve, meg megpirítva, az már lehet, hogy nekem is túl sok lenne úgy.
De azért bevállalós vagy.
Kapaszkodik az étel ott a torokban.
Említetted, hogy mindent is kipróbálsz, ha bár a csípős ételek az nem biztos, hogy jó neked, de hogy mindent kipróbálsz, ennek ellenére minden beleférhet?
Szerintem igen, egy séfnek kötelessége, hogy mindent megkóstoljon meg, szerintem nem lehet az, hogy hú, én ezt nem szeretem, ezt nem eszem, és nem főzöm. Tehát, hogy ez nálam nem lehet. Tehát mi annyi pacalt főztünk gyerekkoromban, meg annyit kellett mosnom meg sikálom, tehát életre megundorodtam a pacaltól, és akkor Ausztriában mit tegyünk föl pacalt? Mondom, tök jó, tehát mondom, here we go again. És akkor ott ugye, nem magyarosan csináltam, hanem pezsgősen, nagyon szépen, finoman, és teljesen más volt. Teljesen más voltak az élményeim utána, úgyhogy én nagyon szeretem ezeket megfőzni is, meg megkóstolni, enni is.
Ez a Kultúr Fitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Palágyi Eszter, séf, gasztroszakértő, icipici szünetet tartunk, aztán folytatjuk.
Kavarognak a mémek, a rémek, a belső csendem sem uralom. Alapélmény, hogy sírok egy filmen, és könnyekbe fullad az öntudatom, és közben azt érzem, hogy nem is értem, kiborulok, folyton minden semmiségem már régen, de nem is ez a fontos, bár már túl őszinte, de tűbb pontos, jó így feküdni kár. Az adrenalin. Kéne nyugisabb állás, mondjuk egy jóga tanárika, te drabalin ezen. Elkéstem, nem is értem, vérszövögetem a kis tervem, hogy túlélem a végem, de nem is ez a fontos, bár már túl őszinte, de túl pontos, jó így fergődni kell. Pontos, jó így vergődni kár.
De magyar ez a Petőfi Rádió is, abban is még mindig a Kultúrfitness, és még mindig Palágyi Eszter, séf, gasztroszakértő ül velem szemben a stúdióban. Még egyszer köszöntelek, de jó, hogy jöttél.
Sziasztok!
Az imént említetted a pacalt, ami állítólag gyerekkorod egyik meghatározó ízélménye volt, nem biztos, hogy jó értelemben, no, de hát állítólag a legenda, az urbánus legenda szerintem mindent onnan hozom, mert hogy ilyen nagy vendéglátós család voltatok ti.
Hát igazából apukám volt egy ilyen nagy főző.
Úgy vendéglátós, hogy akkor jöjjön át mindenki, és megetetjük őket.
Úgy igen, persze, tehát ez a tipikus magyar család, ez a vasárnapi családi ebédek, bográcsozás, disznótoros, disznóvágások, tehát hogy mindent is, amit lehet, ezeket ilyen nagy családi összejövetellel egybefogtuk, és azért szerintem, hogyha egy férfi hobbiból főz otthon, akkor nagyon jó ízekkel tud főzni, és teljesen más ízvilágot képvisel. Ugye szerintem a beszédírás, olvasás, beszéd járás után szerintem az volt a harmadik dolog, amit megtanultam, hogy hogy kell pucolnom krumplit, tehát hogy annyira befogott apu már a legelején. Úgyhogy igen, ezeket a magyar ízeket, meg ezeket a férfias, karizmatikus dolgokat, ezeket nagyon-nagyon belém verte, úgyhogy jó volt.
Az hogy jött utána majd, nem tudom, a felismerés 14-15 évesen, hogyha már a gyerekkori élményekről beszélünk, kicsit tekergessük vissza az időkerekét, hogy pályaválasztás, és akkor te azt mondtad, hogy akkor én nem leszek történelemtanár, én nem leszek, nem tudom, magasépítő mérnök, hanem hogy akkor én a vendéglátó vonalon indulok el.
Hát ez is egy nagyon jó sztori. Ilyen eléggé lázadó típus voltam.
De...
Hát én nagyon rossz voltam, szerintem égetni való voltam teljes mértékben. És hát fölvettek az egyetemre, ugyebár kereskedelmi szakra, marketingre, és akkor egy ilyen nyáron is sikerült elhajolni és 3 napra eltudni. Anélkül, hogy az apu tudta volna, hogy merre vagyok, és egy hatalmas pofonnal fogadott, hogy akkor hello, szevasz, és akkor innentől kezdve gondoskodjál magadról. Aha. Mondom, hát de ezt hogy? Hát fizetni kell az egyetemet, meg biztos én mellette dolgozni, hát de hogy. És akkor ez augusztus volt, úgyhogy az utolsó pillanatban mondom, ja, hogyha így, akkor így, mondom, akkor kicsit piszkálom az idegrendszerét, mondom, akkor elmegyek szakásnak, dehogy mész el te szakásra, fogadjunk. Bementem a vendéglátósuliba, és szerintem a tanévkezdés előtt egy másfél héttel bekönyörögtem magam. mondom, a DAF-kéből én bementem, apu ezt végignézte DAF-kéből, majd abba hagyom, majd lesz valami. Aztán sikerült ezt addig feszegetnem, amíg elvégeztem a szakácsot, és utána kimentem külföldre, mondom, előbb-utóbb csak azt mondja, hogy gyere haza, vagy majd valami változás lesz, és nem, tehát mind a kettőn olyan makacsok voltunk, hogy ezt végigörgettük, annyira, hogy én már az első helyen ilyen nagyon magas fine dining étterembe kerültem, tehát, hogy én nem gondoltam volna, hogy a szakács szakmában ennyire sokrétű tud ez lenni, és nem csak a rántott hús, meg a paca, a pörkölt létezik, és valahogy úgy egyik lehetőség dobta a másikat, és így benne ragadtam a szakmába, és én nagyon megszerettem, nekem nagyon könnyű volt a főzés.
Az egyetemmel mi újság?
Azt mellette letettem, tehát, hogy két diplomám azért van, három nyelven azért beszélek, az érdekes volt, azt meg úgy magam miatt.
Milyen három nyelv? Angol nyilván, hiszen
angol,
az
német és a francia.
Is volt, és a francia is megy ráadásul.
Hát az túléléshez kellett. Az Franciaországban hiába beszélnek angolul, én hiába beszéltem franciául, az nem francia volt, mondom, arról tényleg van, ezt azért meg kell azért tanulni.
Említetted, hogy amikor befejezted a szakácsiskolát, akkor utána egyből külföldre vezetett az utad, és a legnagyobbaktól tanultál, akiknek több Michelin csillaga is van. Mert itt, hogyha elmegy az ember a Gourmet Fesztiválra, akkor összefut az Ákossal, összefut a nem tudom, akármilyen veled, igen, néha, hogy éppen itthon vagy, de hogy te tényleg ott álltál, nem tudom, a Remzi mellett, meg akárkit említhetnék a nagyok közül. Heston
Blumenthal, Gordon Remzi, Jean Rebusson,
Ellen
Dukász, nagy hatalmas ikonok, és rengeteget tanultam tőlük, és annyira emberségesek, és annyira sok tudás van bennük, és ha látják rajtad, hogy a te szemed is csillog, és tudásra éhezel és szomjazol, egyszerűen befogadnak ebbe a környezetbe, és mindent, mint a szivacs szívtam föl. Egyszerűen csodálatos volt.
Azért ez nem egy könnyű szakma, ám ezt nyilván te is tudod, tehát hogyha az van, hogy akkor akár szakácsként, akár nem tudom, fekete mosogatóként, vagy séfként ott kell állni 8-10-12 órát a konyhában egy idő után, elkezd az embernek, nem tudom, fájni a lába, vagy elfárad egy kicsit, vagy akkor nem tudom, azt mondaná, hogy akkor 2 hétig engem hagyjatok, és minden telefont kikapcsol.
Hát azért ez egy felfokozott állapotban vagyunk, azért az adrenalin sok mindenre képes, és nem érzi az ember a fáradtságot, és egyik nap jön a másik után. De igen, azért nagyon kemény, tehát nekem volt is gerincdaganatom, engem 2 műtöttek is, ilyen életmentő műtét, tehát így csoda, hogy nem bénultam le, tehát hogy ezek vele járnak, tehát ez körülbelül olyan, mint az élő sportolók. Tehát ha valamit jól akarsz csinálni, akkor azt a maximálisan kimaxolod, és elmész a végletekig. Tehát szerintem ezt olyan félig jól, félig közepesen ezen a szinten nem lehet csinálni.
Az a másik meg egyébként, ezt magamnak tapasztalom otthon a kis, nem tudom, 50 négyzetméteremen, hogyha augusztusban megjön a hőhullám, vagy júliusban 40 fok, vagy 45 fok van kint, aztán még áldig állok egy fél órát a tűzhely mellett, vagy egy órát a tűzhely mellett, akkor már azt sem tudom, hogy bújjak be a hűtőbe. Ti meg azért most, hogy ilyen nagyon más lett az időjárás, mert nyilván 90-es években, 2000-es években még tök más volt, de hogy ott állni folyamatosan abban a gőzben, meg párában, és kint is, ráadásul Dubajban, ott nyilván azért gondolom van megfelelő hűtés, meg légkondi, de hogy azért az sem nagyon jó, amikor az ember kintről bentre 40-ből 60 fokba megy.
Hát bár csak 60 lennedve volt olyan, amikor letettük a hőmérőt, és vigyeltük, hogy milyen meleg van, úgyhogy nem a melegen állunk, és volt 75 fok, és abba dolgoztunk 10-12 órát. Hát ez a szakma a szélsőségekről szól. Tehát, hogy nem minden csili-vili, és bemegyünk, és minden tökéletes. Ehhez alkalmazkodni kell. Tehát ezzel együtt kell tudni élni, és ehhez sok idő kell, hogy elteljem.
És akkor mit csinálsz? Leöntöd magad egy bögre hideg vízzel?
Hát mint a sportolók, folyamatosan izzadunk, törölgetjük magunkat, iszunk, dobáljuk egymást jéggel közben, káromkodunk, úgyhogy ha jó a csapat, akkor ezen így át lehet lendülni.
Na, hagyjuk most már ezt a bizonyos külső részét, hogy akkor mennyire nehéz, vagy mennyire meleg, vagy hideg, hogyha ki kell találni egy új ételt, persze ott vagy valahol, nem tudom, a Közel-Keleten, New Yorkban, tök mindegy, akkor hogy találod ki az ételt? Már megvan fejben, hogy fog kinézni az a tányér, és akkor körülbelül tudod az alapanyagokat is, vagy ízkombinációk jutnak először eszedbe, hogy mi az, amit föl szeretnél tenni?
Ez nagyon változó. Tehát ugyanúgy, mint egy művészeknél szerintem inspiráció kell hozzá, és ez bármiből jöhet, egy illatból, egy ízből, egy formából, egy kiállítás, egy festményből, egy adott mondatból, egy beszélgetésből. Tehát, hogy ezt így nem tudnám neked meghatározni. Tehát, hogy minden ételhez más és más út vezet, és az idő is más. Valami egy hét alatt elkészül, valamint meg több mint 8 hónapot dolgozok. Aha. Tehát, hogy ez annyira hangulatfüggő is, szituációfüggő is. Én azért szeretek kísérletezni, én nem szeretek kopizni. Én próbálom a saját egyéniségemből kiindulni. Oké, hogy láttam valami amit valahonnan tanulok én is dolgokat, de én nem szeretem, hogyha valaki ránéz az ételemre, és azt mondja, hogy ez déjà vu, vagy ezt már láttam valahol.
Ez a Kultúrfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Palágyi Eszter, séf, gasztroszakértő, icipici szünetet tartunk, aztán folytatjuk.
Amíg az álmom a télen, járom egy télen, kérlek ne ébresz fel. Indulj a szólók, nem kellene búkok, csak a kormány ne engedd el. Jó ez az irány, jó kedven nincs hiány, semmi csak feneked el. Főleg ha azt kérik a nagy színpadról, hogy most már kezeket fel, akkor kezeket fel. Mutasd a tenyereddel, akkor kezeket fel. Csabíts a fenekeddel, akkor kezeket fel. Veszítsd a fejedet el. Főleg ha azt kérik a nagy színpadról, hogy most már kezeket fel. Már télen látom, hogy mi lesz nyáron, nyugi, de marad egy hely. Csak akkor jöhetsz, ha nem mindig követsz, jel egy kis rejtek hely. Nem félek attól, hogy reggel hatkor leírod kevesebben. Főleg ha azt kérik a nagy színpadról, hogy most már kezeket fel, akkor kezeket fel. Mutasd a tenyereddel, akkor kezeket fel. Csábíts a fenekeddel, akkor kezeket fel. Nem kérem kevesebb szer. Főleg ha azt kérik a nagy színpadról, hogy most már kezeket fel.
Erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és abban is még mindig a Kultúrfitness, és még mindig Palágyi Eszter, séf, gasztroszakértő ül velem szemben a stúdióban. Még egyszer köszöntelek, de jól jöttél, hello.
Sziasztok.
Séf, a hivatalos megszólítás, hogyha munkaügyi környezetben vagyunk?
Igen, de már lassan a magámba is, mert már annyiszor hívnának Eszternek, hogy megutálnám a nevemet.
De egyébként esztereznek nyilván.
Igen, de azért nagy részben szakmai körökben mozgok, úgyhogy hozzá vagyok szokva a séf megszólításhoz.
Nincs is magánéleted, ennyi?
Van, de elnyésző.
Ugye 2026, a világ fejlődik, halad, lassítani nem szabad.
Nem. Na,
nem mondom, hogy kb. Egyidősek vagyunk, mert kicsivel fiatalabb vagy nálam, úgyhogy hát neked nyilván a tini meg a 20-as éveidet Lady Gaga meghatározta?
Hú, nagyon, nagyon, én nagyon szeretem őt. Annyira egy jó művész, annyira egy friss, üde dolgot hozott be, és teljesen más, úgyhogy igen.
Tudod, miért kérdezem?
Igen, én vagyok a gasztro Gaga, igen. Ezzel szoktak heccelni meg, ráadásul ő is ragasztotta rám ezt a nevet, és ezt sokan nem tudják, mert nagyon sok mindenki ilyen celeb nevekkel dobálózik. Én nekem nagyon sok világjárta vendégeim vannak, nagyon sok helyen dolgoztam is, meg különböző ilyen VIP eseményeken, az Orient Expressen főként, amikor a velencei karnevál van, akkor Párizsból Velencébe azért több mint 100 híresség jön velünk. És ott volt egy ilyen különleges vacsora, és annyira ilyen nagyon jó hangulat volt, zongoráztunk, ittunk, ettünk, felszolgáltam a vacsorát, és hogy mindenhova tettem bele ilyen kreativitás, meg ahogy beszéltem a dolgokról, így mindenki így állt és tapsolt, és akkor hogy megszólalt ugye a tömegbe, hogy te ugyanaz vagy, mint én, csak gasztróba. És akkor így elkezdtem, hogy akkor én tök gasztro Gaga vagy, úgyhogy így elneveztek.
Ezek szerint akkor maradt. Neked kis barátnőd a Lady Gaga?
Nem kisbarátnőm, de főztem már rá, igen.
Kikre még egyébként? Mert hogyha az ember nem olvassa el a könyvet, akkor nyilván nem derül ki belőle, vagy hogyha nem ismer téged. De hogy annyi helyen dolgoztál már olyan éttermekben, hogy nyilván egy csomó mindenki, aki egyébként az akármilyen GQ magazinnak a nem tudom melyik oldalán ott van, igen, ő megfordult a kezeid között, vagy evett a főztődből. Kik még?
Igen, és ezeket nagyon szeretem. Woody Allen, hú, rengetegen, tehát hogy én nem is tudnám azt mondani, hogy ki nem. Talán a Szikla nem, tehát mint színész, de nagyon sok énekes színész, Ronaldótól kezdve mindenki, tehát hogy is, és teljesen más, mert nem az van, hogy ez a sztárral találkozok, hanem ő ugyanúgy a vendégem, és akkor kimegyek, ugyanúgy prezentálom az ételt, és mint a kisgyerekek néznek rám, és elolvadnak az ételtől, meg a sztorihoz hozzá, mert azért mi mesélünk történeteket az alapanyagról, azt, hogy ezt hogy kreáltuk, miért ehhez a víz alatti étteremhez gondoltuk ezt az ízkombinációt, és egyszerűen úgy hallgatják, mint hogyha a mesét mesélnék. Úgyhogy én nagyon szeretek köztük mozogni.
Hát ebben a kontextusban úgy tűnik, hogy te vagy a sztár, ő pedig az, aki megeszi a vajas kenyeret.
És egyébként igen, és annyira jó. És amikor így föláll, és átölel, és kezet csókol, vagy nem tudom, a Woody Allennéknél volt az, hogy 15 fős társaság, ugyebár prominens vendégekből állt, fölálltak és álló tapssal fogadták. Tehát az igazi Hollywood, mintha valami Oscar-díjat nyertem volna. Mondom, de jó, mondom, milyen lehet egy Oscart kapni.
Ez volt az első könyved, ugye, ami megjelent, Gasztro Gaga, amiben igen, a saját életed kisebb-nagyobb kurfliait írtad, lehet talán fogalmazhatok így, meg a gasztronómiába vezető utat, meg hogyan kurott, mit és hogyan lehet a saját szemszögedből. Aztán most pár hónappal ezelőtt, ez még a múlt év terméke, ugye, megjelent. Igen. Nagyon sokat beszéltünk róla az elmúlt szűk egy órában, a világ ízeinek anatómiája.
Igen, már nagyon régóta gondolkodtam azon, hogy kiadok egy saját könyvet, mert nagyon sokan kérdezték, hogy miért nem adott ki. Én úgy voltam vele, hogy ennek meg kell érnie. Tehát meg kell ismernem saját magamat, mi az én stílusom, mi az, amire mondjuk több év múlva is büszkén nézek rá. És így jött ez a szakácskönyv, hogy az elmúlt 16 éven már azért nagyon sok ikonikus étel van, amivel díjakat nyertem, ami bejárt egy olyan sikertörténetet, vagy különböző emberekhez, helyszínekhez kapcsolódik, amit sajnáltam volna, hogy már nem főzöm, de hogy valahogy fennmaradjon az utókornak, és akkor innen jött az, hogy miért jöttem ki egy sorsrajzi könyvvel, de viszont az életemet, meg azt, hogy én hogy kerültem oda, vagy milyen áron, azt senki nem tudja. Tehát, hogy a csillogás mögött azért nem minden happy, meg nagyon sok ilyen pletyka, mondva csinált történetek mentek rólam, mondom, na akkor tessék, itt van feketén fehéren, mondom, akkor leírom, és akkor ezután lehet rólam beszélni, hogy akkor mi vagyok, hogy vagyok, és akkor azt szerettem volna, hogy a szakáskönyv az egy teljesen egy szakmai legyen, amiről csak szakma és a hozzá kapcsolódó dolgokról szóljanak. Ez,
hogyha már a szakáskönyvről beszélünk, a pletykákat hagyjuk, mert állítólag volt ilyen, hogy terjesztették róla, hogy te mosogatni mentél Dubajba.
Igen, igen, igen. Nagyon jó befutottam annak ellenére.
Hát most. Az is egy jó szakmai.
Hát az első csillagját szereztem meg Dubajnak. meg magyar nőként egy arab országban, szerintem egész jól csináltam.
Vissza ez a bizonyos szakácskönyvhöz. Nem egy olyan szakácskönyvet kell elképzelni, hogy akkor nem tudom, most áfonyás muffint fogunk sütni, és akkor 15 dek a liszt, 3 tojás, stb. Ez más jellegű ez a könyv.
Igen, ez egy szakács tankönyv. Tehát erről A-tól Z-ig elmondom, hogy miért fontos a sózás, miért fontos a különböző technikák, a marinád reakció, tehát akár egy húslevesnél is. Azért, hogy miért fontos az, hogy lepirítunk dolgokat, mitől lesz annak szép íze, színe, mit ad hozzá. Tehát, hogy ez egy ilyen sokkal összefogottabb dolog, és azon kívül egy-egy étel nagyon komplex, a végeredmény mégis egy elegáns, letisztult dolog, és egy-egy receptbe is akár megtalálhatsz egy répatortát, akár egy almás pitét. Tehát, hogy ki tudsz belőle szedni ilyen dolgokat, és csinálhatsz belőle egy almás pitét, mert benne van mind desszertként, vagy egy somlói galuska, vagy egy vadas. Tehát, hogy ilyen alapételek, amikkel mindenki tud azonosulni, megmutatni azt a hosszú folyamatot, hogy ebből hogy lesz valamiből egy ilyen nagyon magas szintű étel, ami világ szinten elismerést hoz.
Ez kicsit olyan, mint a főzés művészete vagy tudománya, csak kifordítva.
Igen, igen, igen.
Megszületett ez a bizonyos világ ízeinek anatómiája, és ezzel kapcsolatban olybá tűnik, hogy feladatod is lesz a következő egy-két hónapban.
Igen, igen, Debrecenben csinálnak ugyan egy gourmet fesztivált, és a...
Annak olyan jó hangulata van, én úgy szeretem.
Igen, és a nagy erdőbe csinálják ráadásul, a gourmet fesztnek mindig van egy témája, az övéké az, hogy a világ ízei. Úgyhogy én lettem ott az ilyen nagy szóvivő, meg az arcának az egésznek. Lesz kétszintes konyha, látványkonyha, úgyhogy mind a három nap ott leszünk. Lesznek ilyen könyvesstandok, tehát ez ilyen gasztró és kultúra egybe, tehát, hogy mindegyikünk ott lesz, aki számít, úgyhogy én nagyon örülnék, hogyha ott találkoznánk, mert azért mégis a várostól kint, azért mégis egy városban, egy erdő közepébe, úgyhogy szerintem nagyon jó ez, ez június 12-től 14-éig lesz, úgyhogy 3 nap van.
A Békástónál, a szabadtéri színpad Igen. mellett, az egyetem tövében Palágyi Eszter, a világ ízeinek anatómiája című könyv szerzője csak magyarázni fogja, hogy akkor a takó úgy készül, és azért közép-amerikai, vagy felveszi a szakácskabátot, és akkor hevíti az olajat.
Felveszem a szakácskabátot, főzni is fogok, lehet velem találkozni, a könyvekről is lehet beszélni, lehet dedikálni, úgyhogy ez teljesen egy ilyen minapunk lesz.
Magyarországon születtél, magyar gyökerekkel, ízgyökerekkel, gasztrogyökerekkel rendelkezel, számtalan helyen dolgoztál, tanultál, sikereket értél el, főztél mindenféle emberekre. Hogyha tovább visszük ezt, akkor van olyan íz a világ bármelyik tájáról, amelyik közelebb áll hozzád, vagy ragaszkodsz ahhoz, hogy akkor te magyar csaj vagy magyar ízekkel?
Ez egy érdekes kérdés. Én nagyon szeretem az ázsia konyhát, és egyre jobban a japán konyhát is. Főleg egy rántott húshoz is annyira hozzá lehet adni az ő ízükből egy pár csepp ilyen kis szószt hozzá, amire azt mondom, hogy tökéletes, tehát hogy ennél jobbat nem is. Úgyhogy én nagyon szeretem ezzel így az utolsó kis falatokat így megízesíteni ilyenekkel.
Az ilyen nagyon letisztult konyha, ami ilyen nagyon noma jellegű, az mennyire áll közel a szívedhez? Nyilván meg kell tudni csinálni, és te ezt csináltad, ebben dolgozol, de hogy az ízélményben tök mást ad, mint amikor az ember egy kicsit nem tudom, és ne sértő, hogy meg hevesebb vérmérséklettel rendelkezik, mint te.
A noma az egy más kategória. Nekem, mint szakásnak annyiból jó az a hely, hogy ott nagyon sok technika, fermentáció és nagyon hosszú folyamatoknak a lecsengését lehet megkóstolni. Tehát nekem szakmailag az sokat ad hozzá, és aki valaki magára azt mondja, hogy egy gasztroszakértő, akkor ezt muszáj kipróbálni, és muszáj ebbe a világba is jól érezni magad, és elmenni, és kíváncsisnak lenni ezekre, és kipróbálni.
Mi életünkben először találkozunk, szerintem nyugodtan elárulhatjuk a kedves hallgatóknak, de hogy így, hogy beszélgetünk az elmúlt egy órában, én tökre nem azt mondtam volna rólad, hogy akkor ilyen távol-keleti ízekért rajongsz, hanem hogy abból a stílusból, ami lejön rólad, meg abból a kisugárzásból, hogy neked mindenképpen valami dél-olasz, nem tudom, konyha áll közel a szívedhez.
Igen, a legjobb. Tehát temperamentumos vagyok, szeretem az ízeket, magyar gyökere. Francia tudással, és mégis egy ilyen japán kultúrával fejezem be. Szerintem ettől szép az élet, hogy ez az életnek a sava borsát, és mindent használunk is.
New Yorkot említetted, és akkor ez már az utolsó kérdések egyike a végére. Dubajban dolgozol, megszerezted ott az első Michelin csillagot. Nekik, neked most még mindig 2 van, vagy azóta van már, csak nem tudok róla?
2 van.
2. Mikor jön a következő?
Én nem szeretnék 3 Michelin csillagos lenni.
4 szeretnék.
De én egy se szerettem volna, 2 se szerettem volna lenni. Az már egy nagyon-nagyon más világ, és én látom, hogy azért mennyi mindent kell beáldozni, meg mi hogy van. Ahhoz tényleg egy nagy ikonnak kell lenni. Nekem szerintem ahhoz a magabiztosságom az nincs meg, mint ember, hogy én elhiggyem magamra, hogy de mekkora nagy sztár vagyok, vagy hogy ezt lehet így is, úgy is. Én az Anne-Sophie Pikékkel nagyon sokat dolgoztam együtt, ő is egy 3 Michelin csillagos francia hölgy. Ővel el tudnám képzelni, hogy kéz a kézbe 3 csillagos éttermet viszünk, de én egyedül szólóban nem szeretném.
Ezért kell úgy csinálni, hogy a következőnél egyből 2 kapj.
Igen.
Na és akkor az utolsó kérdés a végére, nem sokára Debreciner Gourmé Fesztivál, vagy Debreceni Gourmé Fesztivál, bármelyik helyes. Mondtad, hogy voltál New Yorkban, megszületett a könyv, ez még egy tavalyi történet, egyébként Dubajban dolgozol. Mi a jövő, Eszter? Marad minden ugyanígy, vagy vannak ilyen világra szóló, világ megváltó terveid, hogy akkor te elmész, nem tudom, az északi sarkra főzni az igló mellé?
Ő vicces, de egyébként ez is eszembe jutott, mennyire jó lenne ilyen szélsőséges helyen főzni.
Fókazsír, állítólag nagyon egészséges.
Igen, tehát azért az tök jó lenne. Nagyon vannak mindig terveim, aztán az élet mindig vagy egyszer húzza át, vagy kétszer. Tehát a Covid is nagyon jó tervező volt, így kerültem Dubajba, úgyhogy én úgy vagyok vele, hogy aminek jönnie kell, jöjjön, és az élet írja a sztorit, de mindenféleképpen gasztróval szeretnék foglalkozni, én nagyon szeretnék tanítani, tehát szerintem ez idén meg is fog valósulni, hogy én egyetemen fogok tanítani gasztró-turizmus szakon, és azon belül is a gasztronómiával foglalkozni. Én szeretném azt a tudást átadni, amit a hosszú évek alatt különböző emberektől, kultúrából én összeszedtem, mert itthon szerintem azért szükség van arra, meg szeretném hazahozni a tudást mindenféleképpen. Ez én egyik nagy célom, amit szeretnék megvalósítani.
Fölteszem másképp a kérdést, mert nem azt a választ hallottam, amit szerettem volna hallani. Benne dolgozol majdnem 2 évtizede ebben, sőt, hát hogyha azt veszük, hogy krumplit pucoltál, nem tudom, 4 éves korodban, akkor sokkal több ideje benne vagy a konyha világában. Van még olyan vágy, megvan a Michelin csillag, Dubajban dolgozol, világszerte ismert a neved. Van még olyan vágy, ami előtted van, és azt még mindenképpen szeretnéd elérni valamikor?
Én azt szeretném, hát végül is egyébként van ilyen. Lady Gagával szeretnék én együtt főzni, úgyhogy ő énekel mellettem, én meg az ő ritmusára tálalni. Amit elmondok, hogy ez egy ilyen nagyon kis titok, hogy ezen azért dolgozunk, aztán, hogy ebből mikor lesz valami, azt nem tudom, de az egy nagyon jó geg lenne. Azt mondom, hogy ilyen soha nem volt, és soha nem is lesz, és elsőnek odaértem, és ez be fog jönni szerintem, úgyhogy ez úgy a kis szívem csücske még.
Eszter, köszönöm szépen, hogy jöttél, kellemes további.
Köszönöm. Szép estét.
Zongol forgó zűl itt bennem, te csak porszám vagy mellettem. Valami
Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, mindjárt 10 óra lesz, úgyhogy elérkeztünk a mai kultúrfitness első órájának a végéhez. Ebben az órában Palágyi Eszter séf gasztroszakértővel beszélgettem, a következő órában pedig a Nemzeti Lovas Színház alapító igazgatójával, Pintér Tiborral fogok beszélgetni, és már mutatom is, hogy melyik dallal indítom a következő órát.
A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
A műsorszám 16 éven aluliaknak nem ajánlott.
Reklám.
Szuper ajánlatok a Coop-ban. Most a fél literes Beherovka keserű likőr 2999 forint. Törzsvásárlóknak a 108 g-os Cherry Queen konyak megy 999 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
A mikrofonnál Marozsi Simonetta.
Ez a Petőfi Rádió.
Holnap is napos időre számíthatunk. A Tisza párt 3 alelnököt jelöl az országgyűlésbe. Kicsi az esélye a hantavírus terjedésének.
Petőfi Rádió. Közlekedés.
Az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán Győr elkerülő szakasza után kigyulladt egy jármű. A 130-as kilométernél csak egy sáv járható, torlódnak a járművek. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
Petőfi Rádió.
Hírek.
Megnevezte országgyűlési alelnök jelöltjeit a Tisza párt. Magyar Péter leendő miniszterelnök közösségi oldalán bejelentette. Allerné Nagy Anikót, Kőszegi Krisztiánt és Rák Rihárdot jelölik a tisztségre. Az már korábban eldőlt, hogy a Fidesz Vitályos Esztert, a KDNP Latorcai Csabát, a Mi Hazánk pedig ismét Dúró Dórát javasolja az országgyűlés alelnökének. A közlekedés fejlesztése szánt Európai Uniós források gyors hazahozataláról kezd tárgyalásokat Brüsszelben, Vitézi Dávid. A leendő közlekedési és beruházási miniszter közölte, hogy a korábbi kormányzati tétlenség miatt Magyarország már elbukott 2 milliárd eurónyi támogatást. Így most a legfontosabb feladat, amíg elérhető források szabályos felhasználása és a határidők meghosszabbítása. Hozzátette, a szakmai egyeztetések célja olyan kulcsfontosságú beruházások biztosítása, mint a vasút és villamos fejlesztések. Megállt a budapesti lakások drágulása. Az OTP ingatlan hirdetési portálja szerint január óta csak nem változatlanok az árak. Az átlagos fővárosi négyzetméter ár 1,5 millió forint körül stagnál, vagyis közel az otthonstart programban meghatározott árkorláthoz. Nincs szükség utazási korlátozásokra a hantavírus miatt, mivel a kórokozó széleskörű terjedésének kicsi az esélye, közölte az Egészségügyi Világszervezet. A nyilatkozatot azután adták ki, hogy egy Atlanti-óceánon közlekedő óceánjárón 3-an meghaltak, többen pedig megbetegedtek a rákcsálók által terjesztett fertőzésben. A jelenleg a Zöldfoki Köztársaságban veszteglő hajó a tervek szerint a Kanári-szigetek felé indul tovább, ahol az utasok újabb orvosi vizsgálatok után elhagyhatják a fedélzetet.
Petőfi Rádió. Időjárás.
Folytatódik a többnyire napos idő eső nélkül. Holnap este felé a Dunántúlon néhány futózápor előfordulhat. A déli délkeleti szelet holnap viharos lökések kísérik. Éjszaka általában 6 és 13, majd napközben 23 és 29 fok között alakul a hőmérséklet. Részletes híreink a hiradó.hu oldalon olvashatók.
A hírek után
a műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz,
és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, 10 múlt pár perccel, ez már a mai kultúrfitness második órája. Ebben az órában szóba kerül majd többek között az unikornis legendája, a három testőr és a díjugratás is. A Nemzeti Lovas Színház alapító igazgatójával, Pintér Tiborral beszélgetek, mindjárt kezdünk. Hello, Szandi Roland vagyok.
Kultúrfitness.
Humán erőforrás program kizárólag magyar zenékkel és Szani Rolanddal.
Ez a Petőfi Rádió.
Petőfi. A sárga képeink ott vannak még az ablakban. Meghalunk félig, csak ne vesszünk el a nagy zajmat. Nem vagyok ember, mert az ember nem felállti el, hogy érez.
Emlékszem, mondta, hogy te félsz, majd mivé válunk. Nem vagyunk szörnyek, csak mert rezgetünk egymástól. Ha elmúlik minden, a szellemeddel táncolok majd én. Magamat akarom, neked ez nem megy. Szíva mindig érted járt. Te de zsebre is szaladjál. Vidd el innen messzire, mi nem lehetünk itt már örökre. Állj,
nőtt, gyere és kérlek, csak szaladjunk a falun át, falun át. Árva, de volt ez az élet, hogy mi szeretünk fauna.
Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
Minden magyar, ez a Petőfi Rádió is, abban is a kultúr, fitness, és ebben az órában, hölgyeim és uraim, a művészet, jó, ez így kicsit tág, szűkítek, a színház világában fogunk kalandozni, nem feltétlenül emberek jelennek meg, vagy nem csak emberek jelennek meg a színpadon, vagy a porondon, hogy melyik a helyes, mindjárt kiderül, abban a színházban, amely már évek óta működik, és az alapító és az igazgató, Pintér Tibor és a Nemzeti Lovas Színházról van szó, már itt ül velem szemben a stúdióban. Köszöntelek, de jó, hogy jöttél elő.
Én is köszöntök minden kedves hallgatót, és nagyon boldog vagyok, hogy életemben először is, remélem nem utoljára lehetek az A38-as hajón, amit ugye állandóan csak nézek, és szinte ilyen idealizált kép, hogy úristen, az A38-as hajón milyen jó koncertek és milyen jó riportok vagyok. Köszönöm, hogy itt lehetek.
Az imént ezt említettem, és akkor kezdjük ezzel a felütéssel, hogy a színpadon vagy a porondon, hogyha Nemzeti Lovas Színházról beszélünk, akkor ott nincs olyan színpad, mint egy, nem tudom, Operett Színházban, Madách Színházban, Karinthy Színházban. Hogy hívjátok?
Úgy hívjuk, hogy küzdőtér. Tehát a Nemzeti Lovas Színház küzdőterén folynak az események, és hát ugye maga a Lovas Színház fogalma is valahol, azt kell, hogy mondjam, hogy egy rettentő rendhagyó helyzet, mert vizsgálódom a világban egyébként a mai napig, és járjuk a ezt a csodás bolygót, és nézem azokat a produkciókat, amik hasonlítanak ránk, és az a jó vagy rossz hírem van számunkra, számomra, hogy nem nagyon van még egy ilyen félőrült, mint én, aki azt csinálja, hogy énekesként összetoboroz egy csapatot, megtanítja őket sportolói szinten lovagolni, musical színészeket egyébként, és ebből csinálnak egy színházat. Mert arról szólnak a világlovas produkciói, hogy általában kitűnő lovasok csodás lovas bemutatót csinálnak, de nem szólalnak meg a lovon élőben.
Hogyha már ezt említed, akkor amikor a Testőr című, vagy több mint Testőr című filmet forgatták a Kevin Costnerrel, meg a Whitney Houstonnal, akkor állítólag ott a szervezőknek volt, vagy a stábnak volt ilyen felvetés, hogy akkor keressünk egy színésznőt, és tanítsuk meg énekelni, vagy keressünk egy énekesnőt, és tanítsuk meg színészkedni.
Igen, nagyon jó a kérdés, mi nekünk is fölteszik sokszor, főleg a Nemzeti Lovasszínész Képző Akadémiára jelentkezők, mert hogy van egy edukatív intézményünk, ami tanítja ezt most már, tehát lovagolni, táncolni, énekelni, vívni, tanítunk fiatalokat, akiknek át akarjuk adni majd a stafétabotot, és ott mindig fölteszik a szülők a kérdés, hogy művész úr, nem baj, nem tud a gyerekem énekelni, de lovagolni nagyon szeret. Vagy fordítva, ami nagyon ritka, hogy nagyon jól énekel, de lovagolni egyáltalán nem tud. Ez a kevesebb. És fiúból meg szinte nincs, de a válaszom az, hogy mind a kettő jó nekünk, de valamelyikből azért örülünk, ha tehetséges. Lovagolni könnyebb megtanítani valakit alapszinten, mint énekelni. Ez tény és való. Tehát mi kitűnő énekeseket és színészeket keresünk, akik már ültek lovon, vagy akik szeretik a lovat, és mi ki tudjuk képezni körülbelül egy év alatt arra a szintre, hogy már mutatósan bevágtázzon a manésba, a küzdőtérre, és úgy tűnjön, mint a nagyon jól tudna lovagolni, nyilván az még nem lovas tudás.
Igen, és ez pont kérdés lett volna, és az iménti mondataidra majd a később visszatérek, mert volt egy ilyen fél szó összetételed, ami azért elég sokat jelenthet a jövőre nézve, na de most még nem ez a lényeg, hanem az, hogy azért nyilván itt nem kell ilyen mindenféle profi szinten lovagolni. Tehát nem baj, hogyha valaki tud díjugratni, vagy nem tudom, úgy kezelni a lovat, mint a betyárok annak idején 250 évvel ezelőtt, de hogyha valaki csak be tud benni sétával a lónak a hátán, vagy nem tudom, tud egy kicsit gyorsabban lovagolni, galoppozni kétszer körbe a küzdőtéren, akkor az nektek elég, tehát hogy nem kell ilyen akármilyen profi mozdulatokat végrehajtani a lóhátán a színészeknek.
Az a cél, hogy ezt elérjük. Én arra tettem fel az egész életemet, hogy kiképzek egy ilyen csapatot, szinte katonai hadviselést folytatva. Ez a picikre is vonatkozik. Olyan vagyok egy kicsit, mint a Kassai Lajos a maga sportjában. Mi ketten képviseljük azt a típusú, értsd jól és értsek jól a kedves rádióhallgatók, azt a típusú mini hadsereg katonai hadviselését, ami már egész picikorban elsajátítható fegyelmet, alázatot, szorgalmat jelent afelé az elhivatottság felé, amit éppen csinál, a Lajosnál a lovasiászat, nálunk pedig a lovas színészet. Mit értek ez alatt? Hogy azért én nem arra tettem föl az esküvet, hogy itt bohóckodva belépegessenek színészek és énekelgessenek. Én arra tettem esküt, hogy kentaurokként összeolvadva a lovunkkal, akár repülve a lovak, és ezt értsétek jól, mert az még fizikai képtelenség, bár ha szárnyat tudnék növeszteni valamelyik lovunknak, és pegazusként repülne fönn, én annak örülnék a legjobban. De ezen kívül mindent megcsinálunk a lovon. És még a leggyengébb lovas színészem is képes arra, hogy ugratás közben énekeljen, vagy tüzes karika átugratása közben monológot mondjon, vagy trükklovaglás közben, ami jigit, ugye, amikor fölleugrálnak a lóról különböző formációkban, akár énekeljen. Ha ezt valaki nálunk egy-két-három év után nem tudja, az nem lehet nálam lovasszínész. Tehát itt van egy erős követelmény. Csak azért, hogy valaki bepuffogjon, bepöffeszkedjen a lován, szoktuk mondani kicsit kegyetlenül, és elénekeljen egy dalt egyébként nagyon jól, erre nem szerződtetek senkit. Az egy másik kérdés, hogy vannak alkatok, vannak tehetségek, és van egy-egy olyan nagy kaliberű énekesnőnk, vagy színésznőnk, mint a Papa Dimitriou Atina, aki ugye a koránál kifolyólag Nem fogok tőle olyat kérni, bár néha meghazudtolja ezt, mert egy csomószor a kaszkadőröket meghazudtoló bátorsággal veti magát alá az Atina az ötleteimnek, például, hogy meghúzzuk vágtázó lóval és föl is gyújtjuk, és, tehát az Atina ebben nagyon jó, de hogy egy-egy kivételt eltekintve nekem az a mániám, hogy mindenki sportolói szinten lovagoljon, minden szakákba elmélyedjünk, és az európai musical színházak mércéjén énekeljen.
És az pont kérdés lett volna, hogyha már az Atinát említed, meg a sportot említed, hogyha említed, akkor, vagy ide kanyarodtunk, akkor legyen ennek helye és ideje itt és most. Hogyha valaki a musicalek világában, az operettek világában, a színház világában otthon van, akkor nyilván gondolhatja az ember, hogy egyel egyszerűbb dolga van, mert akkor valamilyen szinten megtanul, nem tudom, egy hónap alatt, két hónap alatt lovagolni, és akkor majd tud valamit alkotni nálatok a Nemzeti Lovas Színházban a színpadon. Fordítsuk meg, sportolók, hogyha valaki díjugratásban jó volt, és az álmod, nem tudom, 5-10 évben a különböző világversenyeken ott volt, ő megmer benneteket keresni, hogy figyeljetek, én itt vagyok, lehet, hogy kétszer mondtam verset, első lettem, nem tudom, 15 évvel ezelőtt, nagyon jól lovagolok, esetleg beférhetek hozzátok, mint sportoló?
Van egy ilyenünk.
Na.
Buruc Borbála, jelenleg a nemzetközi ranglistán 32. helyezetet.
Aha.
A magyar díjugrató válogatott kerettagja, nagyon komoly ugrató. A Bora pont tegnap délután 3 órakor kezdődő Unicorn és Legendája című musicalünkbe két összetolt autó orrát ugratja meg, ez kb. Egy 1,40 magas és egy 1,40 széles akadálynak felel meg, úgy, hogy előtte egy tűzcsík is akadályozza ezt. Ez egy jelenet, amikor meg kell menekülni, és csak itt tud kimenekülni a gonosz karmai közül, hogy átugrik két autót. Tehát van ilyenünk. Én gyűjtöm azokat a sportolókat, lovas sportolókat, akiket vonz ez az egész. Hát a Németországban a Winnetou show-ba, ami nem tudom most hol, pontosan helyileg hol van, ott azt hiszem a Ludger Bérbaumot, vagy a Jan Topsot, a világ első 10 helyzetjében lévő világhírű német díjúrató sportolót kérték föl, hogy segítsen a égő szekeret átugratni. Miért ne foghatnánk mi is össze magyarok? Miért ne lehetne egy díjúrató, egy profi díjúrató, a Nemzeti Lovasszínház rajongója, és én, mint Pintér Tibor, pedig nagy díjúrató rajongó vagyok, és járok díjúrató versenyekre, már nem versenyezni, bár annikod én versenyeztem, hanem nézni, tanulni. Szóval a Bora például, értsétek jól, nagy rajongónk, mi is nagy rajongója vagyunk Buruc Borának, és volt már erre példa, de itt még gyorsan egy mondat. Az elején nem üdvözölte a lovas szakma, a lovas színházat. Ennek több oka volt, mi sem voltunk még elég felkészültek, sok hibát követtem el, én magam is lovas technikailag, bár én nagyon ügyes lovas voltam már akkor, de ez olyan, mint bármi más, hogy végtelenségig lehet tanulni. Ma már azt gondolom, hogy egy nagy mérföld kövön túl vagyunk azzal, hogy elismer minket a lovas szakma, ahol Dallos Gyula, a mentorunk, aki többszörös nemzetközi díjlovas bajnok, és az ő lánya díjlovas szövetségi kapitány az unokáival, vagy a lányával, gyerekeivel együtt jönnek nézni minket. És díjugratók is most már bejönnek az épületünkbe.
Ez a Kultúrfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban, tehát a Nemzeti Lovas Színház alapító igazgatója Pintér Tibor. Itt szépici szünetet tartunk, aztán folytatjuk.
Ez a húzat volt, vagy tán, te jött. Szépen lékek is elfogytak egy időben.
Fitness Szani Rolanddal.
Minden magyar, ez a Petőfi Rádió is, abban is még mindig a Kultúr Fitness, és még mindig a Nemzeti Lovas Színház alapító igazgatója Pintér Tibor, színész, énekes, sportoló ül velem szemben a stúdióban, de jó, hogy jöttél, köszöntelek még
egyszer. Én örülök, hogy itt lehetek.
Elég sok mindenről beszélgettünk az elmúlt szűk negyed órában, és volt egy ilyen elszólásod, hogy hát nem nagyon vannak ilyen jellegű színházak a világ különböző pontjain, egy német sót, egy Vénatút említettél, de hogy tényleg nincs ilyen, ez ilyen unikum számba megy, nem tudom, a beduinok teve hátról nem csinálnak valamit a sivatag szélén?
Biztos csinálnak, amiről én tudok, az elég széles sávban mérhető, mert hogy minden ilyet megnéztem. Voltam Spanyolországban, voltam Németországban, voltam Franciaországban, amikor idejöttek, voltam ugye a bécsi spanyol iskola, az itt ráadásul közel van, minden évben viszem a csapatomat egy tanulmányútra, és megnézzük, de voltam Tájföldön, voltam Mexikóban, mindenhol megnézek egy lovassót. Kitűnő, hagyományőrző lovas produkciókat láttam, de sehol nem láttam olyat, hogy ennyi énekes lóra pattan, és ennyi énekes minőségi énekléssel, ilyen lovas tudással, mint mi, ezt ötvözze. Na most az elején ez egy nagyon nagy ellenállást váltott ki a színházi szakmában. Mondvá, hogy mit képzel a Pintér tenya? Hát hogy kerül a ló a színházba? Micsoda gics ez? Én mindig tudtam, hogy ennek van relevanciáját, ugye ennek van egy történelmi oka, 150 évvel ezelőtt még lovon közlekedtünk, dolgoztunk, és harcoltunk. De akinek nem volt lova, az nem tudott volna eljutni ide az A38-as hajóba, a Kincsen parkból, ahonnan én jöttem, vagy csak 8 óra alatt. Tehát hát ugye az Árpád, meg a vezet, meg amilyen témákat mi földolgozunk, az István és a Koppány, nyilván, hogy Mészáros Lőnc mondaná, nyilván nem gyalog mentek, ugye, A pontból B pontba, hanem lovon, ugye, ott még lovon, de hogy tényleg jól értsek a rádióhallgatók, szóval akkor mindenki lovon ült, és lóval csinálta az életét, akinek nem volt lova, az egy szerencsétlen és egy lúzer ember vagy család volt. Így aztán van relevanciája lónak. De ilyet, ezt a dolgot, amit mi Budapesten egyébként a Kincsen Parkban most már közel 10 éve művelünk egy csodás új épületbe, majd erről még beszélünk, de hogy ilyet nem nagyon láttam. Nincsenek ilyen elvetemültek. Mert vagy valaki operaénekes, és gyönyörűen énekel, vagy egy musical énekes, és akkor óvja a hangját, a lábait, tehát olyan szerződések vannak külföldön, hogy nem is ülhet lóra a musical sztár. Én meg összehoztam ezt a kettőt.
És ahogy említed egyébként, meg alapvetően nyilván a ló az egy veszélyes üzem, és ott azért előfordulhatnak mindenféle balesetek. Főleg, hogyha föltesszük ezt ilyen művészi szintre, akkor ott is azért ez sokkal veszélyesebb, mint amikor az ember nem tudom, bemegy az akármilyen 20-30-as színpadra, és akkor ott elénekel valamit. Itt azért sokkal jobban oda kell figyelni. Én azt hittem, hogy te most nem tudom, gipszben fogsz majd jönni, meg járókerettel, vagy nem tudom, valami bottal, mert pár nappal ezelőtt jött a hír, hogy akkor hát tenya összetörte a bokáját.
Igen. Ugye, aki nem ül lóra, az nem esik le, mondjuk mi, lovas emberek. És bár tényleg nem veszélytelen sport, mert azért mégiscsak egy 500 kilós lény fölött próbálsz koordinálni te, mint egy 80 vagy maximum 100 kilós ember, itt mindig a ló győz. Tehát, hogyha egy ló felborul, akkor nem tudsz mit csinálni. Ha egy ló rád akar rugni, akkor az rád rug. Tehát az... De nem ez a kiinduló pont. A kiinduló pont az, hogy a ló több ezer éve a társunk. Már a római kori feljegyzések, Xenofon, híres római hadvezér, írja le a lóidomítás tökéletes passzusait, úgy, mint ma, ugyanúgy kell lovagolni 1000 évvel ezelőtt is, meg 5000 évvel ezelőtt is. Ez nagyot nem változott, mert a ló az ugyanolyan maradt. A kocsik, meg a járművek változtak, de a ló nem. Tehát az alapvetés az, hogy a ló társ. De a kutya meg a ló között egy nagy különbség van, hogy a kutya az egy domestikált, korán háziasított állat, amelyik sosem menekülő állat volt a ló etológia szerint. Vagy az etológia tudománya szerint. A ló viszont menekülő állat. Ez egy nagyon fontos dolog, ugyanis a ló mindig préda állat, menekülő állat volt. Így aztán egy lovat oda édesgetni magunkhoz, oda idomítani, mint a kutyát, hogy mellettünk sétáljon futószár nélkül, hogy egy jelemre ágaskodjon, hogy leüljön vagy lefeküdjön mellé, hogy megértse az én nyelvemet, az egy sokkal összetettebb és egy nagyon emberpróbáló szitu. Ettől aztán azt gondolom, hogy nem csak, hogy a lovas színészetben hasznos ez, és a produkciók tekintetében, hanem egy remek tanítás akár beteg embereknél, akár autista gyerekeknél, és mi ezt alkalmazzuk.
Ez a Kulturfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban a Nemzeti Lovas Színház alapító igazgatója Pintér Tibor színész. Mindjárt folytatjuk.
Az éjszakából elkapkodtak minden partra vetett csillagot, a félsz, hogy egyedül maradtál, látod, én még itt vagyok. Ha itt hagynál, a szívem zár, mozdulj már. Ő csak addig táncol, míg mások nem figyelnek, lehet, hogy tényleg még egy pár szót, nem lehet így vége, kérlek, elegem lett a mából, ha te tűz, hát én is lépek. A válaszod néma, gyorsul a légzés, lassabb, mint
Szani Rolanddal.
Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és abban is még mindig a Kulturfitness, és még mindig Pintér Tibor színész, a Nemzeti Lovas Színház alapító igazgatója ül velem szemben a stúdióban, de jó, hogy jöttél, köszöntelek még egyszer, tenya, hello.
Én is örülök, hogy itt lehetek.
Nagyon sok mindenről beszélgettünk, hogy nagy általánosságban a Lovas Színházzal, a Nemzeti Lovas Színházzal kapcsolatban az elmúlt szűk fél órában, és volt egy ilyen elszólásod valamikor egy jó 10 perccel ezelőtt, hogy a római kor, meg a lovak, stb. Stb. Ja, én minden futottam bele a Gladiátor című filmbe, Russell Crowe, egyik zseniális alkotása, és akkor hát itt ül velem szemben a magyar Russell Crowe.
Igen, köszönöm a megtisztelő titulust. Hát ugye szoktam magamról viccesen és önironikusan mondani, hogy én egy 21. századi gladiátor vagyok. Persze a bulvár az már ez csak úgy, hogy Pintér maga szerint gladiátor, tehát ez lenne a lebutított Temus címszó. De nagyon fontosnak tartom elmondani, mit értek ez alatt. Önmagában ezzel a műfajjal egyébként széllel szemben hajózok. De hát ugye aki széllel szemben hajózik, ha egyszer kiköt, akkor nagy a mulatság. Hát mi néha kikötünk. És ez a 21. századi gladiátorság, ez ugyan a színpadon is megmutatkozik, mert általában ilyen szerepeket is játszom, és osztottam, vagy osztok még ki magamnak. De van egy fiatal csapat, akinek átadom ezt a stafétát, és fantasztikusan működnek együtt velem. De amitől még nagyobb gladiátorság ez a küzdelem, az talán az, hogy teljesen magán erőből, mi egy magán független színház vagyunk, ami azt jelenti, hogy nem államilag támogatott, az is voltunk mindig, tehát ez a politikától teljesen független egyébként. Mi a színház katarzisában hiszünk, szoktam mondani, és nálunk jobb vagy bal oldal, az maximum a nézőtéren létezik. De hogy komolyra fordítsam egy kicsit a szót, vagy reálisabb legyek, mi nagyon fontosnak tartom azt elmondani, hogy, hogy ezt a műfajt, mivel én hoztam létre, ezért ez a csapat, ez feltétlenül hisz bennem. Uh-huh. Tényleg, mint egy gladiátorban, aki középen állunk, és mint a Gladiátor című filmben, amikor azt mondja Russell Crowe, fogjunk össze. Bíztok bennem, úgy meg tudjuk őket verni. És pont most jövök egy meetingről, ahol a legjobb embereimmel válságstábot csináltunk bizonyos dolgok miatt, és nem megyek bele. De mi ezt túl fogjuk élni, mert van egy nagyon jó csapatom. A gladiátorságot így értem elsősorban.
És nem csak így lehet érteni a gladiátorságot, hogyha a Nemzeti Lovas Színházra gondolunk, hanem hogy egy másik színészt, híres világszerte ismert színészt, Antonio Banderast is behozhattam volna, és akkor most menjünk rá szépen az előadásokra. Mert hogy van ugye, ami a gladiátorról szól, meg van olyan is, ami hát Zorro legendáját teszi föl oda a
kizletére. Rengeteg és nagyon színes a palettánk. Nyilván olyan darabokat vettem elő már ideje korán, amikor elkezdtük ezt, ugye több mint 10 éve, hogy lovasba meg lehessen rendezni, de ma már iratom ezeket a musicaleket, vagy mi magunk írjuk, tehát ugye ma már az AI is nagyon sokat segít nekünk, ma már azért musical írás nem olyan nehéz, mint annó volt, de az a lényeg, olyan darabokat veszünk elő, ami mindegyik releváns a lóval. Tényleg ilyen a Zorro, ilyen a Honfoglalás című műzikelünk, ilyen a Mátyás királyról szóló műzikelünk, ilyen a legutóbbi 5-6 műzikel, mint a Szilaj. Ugye ezek már Disney műzikel, adaptációk, nyilván nem a Disney zenével. Ilyen az Aladdin, ahol akár releváns módon az Aladdint a Jafarék arab lovakon üldözik.
Repülőszőnyek helyett,
így van, mert a duettet ott lovon éneklik, ott is föl emelkednek, fölhúzzuk őket egy érdekes technikával, aztán a végén, de lovon kezdik a duettet. Aztán ott van a Szépség és a Szörnyeteg, ahol még a filmben is van ló. Ott van a most legutóbbi 2 fantasztikus műzikelünk, az Unicorn is legendája, amit már én írtam, az egész darabot és a szinapszisát. Ott van az Egy vérből valók vagyunk, amit szintén én és az AI és a kollégák írtuk együtt. Ez egy közös nagy műhely munka. És mire megszületik a musical, addig a csapat már vértizzad, és nagyon, nagyon szeretek együtt dolgozni ezekkel a fiatalokkal.
Említetted a Szilajt, meg említetted a Honfoglalás, stb. Az összeset, mindet értem erre. Külön rákérdeztem volna, ez most az egyik legutóbbi munkátok, az Unicorn is legendája. Ez miről lesz? Hogy? Mert hogy az összes többit nagyjában egészében ismerem, vagy vannak képeim róla, az Unicorn is legendájáról nincs.
Igen, úgy születik nálunk egy musical, hogy sajnos vagy nem sajnos, hogy mi egy, még egyszer mondom, magánszín. A magánszín az egy egybevételből tartja fel magát. Csak is, kizárólag. Meg hát néha szponzorok, de ezt hagyjuk Magyarországon egyelőre. A színházi meccenatúrát. És mi kénytelen vagyunk olyan műzikeleket csinálni, ami üt. Ami lóról szól. Uh-huh. És jár az agyam mindig, hogy miért a Szilajt már meg csak kincsemet megcsináltuk. Ugye? Akkor mi legyen? A Unicorn is, az gyerekeket látom, hogy a plüss unikornisok a világát éljük, és még Tájföldön is láttam unikornisokat a benzinkúton, hogy ez jó lesz. Sőt, emoji is van benne. Na, de hát erre kell írni, az kevés a cím. És írtam egy nagyon jó szinapszist, egy mondatban megpróbálom elmondani, hogy 300 évvel később játszódik, ahol már a Földről minden kihalt, az emberek elköltöztek a Marsra, meg egyéb bolygókra. De a Földön maradtak még élőlények, úgy hívjuk, hogy unikornisok, akikre egy szűk törzs vigyáz, ezek az őrzők, mert a szarvuk gyógyelixírt tartalmaz, és persze a gonosz lejön föntről, el akarja venni a gyógyelixírt, mert meg akarja magát gyógyítani, mert egy torzó lett. Ebből konfliktusok vannak, én vagyok egyébként az őrzők vezetője, a Jenny a párom játsza a lányomat, ezúttal érdekes, de most már lassan ugye kezdek beleöregedni ezekbe a kicsit idősebb, hát apa vagy macsó apa szerepekbe, de nem baj, mert én ezeket szívesen csinálom. Mohácsi Márk a lovas színész. Tehát aki eljön hozzánk, az lát egy gyönyörű 30 éves srácot úgy lovagolni, mint az Isten, úgy énekelni, mint az Isten, és hófehér lovon bejön egy fekete srác, tényleg baromi jól néz ki, és élőben énekel, miközben föl le ugrál a lóról, szóval ő az egyik tanítványom a sok közül, aki egyébként most már a vezető színészünk. Szóval, hogy és akkor a unikonis legendájában vannak ezek a jelenetek, hogy ugye modern autókkal üldöznek minket, mert megtalálnak a földön még 20. század, 21. századi maradványból maradt autókat, és azzal üldözik a lovakat. Őrült izgalmas. Nagyon nagy látvány. Volt itt egy amerikai producer, és azt mondta, hogy ez Amerikában bármikor megállná a helyét egy pici kis tupírral, vagy turbóval.
Ez a Kultúrfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban, tehát a Nemzeti Lovas Színház alapító igazgatója Pintér Tibor, színész. Icipici szünetet tartunk, aztán folytatjuk.
Fitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
Minden magyar, ez a Petőfi Rádió is, abban is még mindig a Kultúrfitness, és még mindig Pintér Tibor színész, a Nemzeti Lovas Színház alapító igazgatója ül velem szemben a stúdióban. Köszöntelek itt az A38-on még egyszer.
Én is nagyon köszöntök minden rádióhallgatót, és nagyon boldog vagyok, hogy végre itt lehetek.
Ott fejeztük be az imént, hogy az Unicorn is legendája, ez az egyik legutóbbi darabotok. Jó magad írtad, és arra gondoltam, hogy hát ez ilyen Unicorn is nyilván ilyen gyerkőcöknek vagy fiatalabbaknak való is, hogyha már arról beszélünk, hogy akkor milyen lóval kapcsolatos gyerekelőadások születhetnének, nem tudom, gondolkodtál-e már rajta, hogy a My Little Pony az egyébként nektek pont megállná a helyét.
Nem látják a rádió hallgatók az arcomat, de egyáltalán nem mosolygok. Halál komoly a fejem. Ugyanis én ezen gondolkoztam.
Tényleg?
Igen, mert ennek volt egy marha nagy ázsiója és nagy tábora. Gondosan ügyelünk arra, egyébként lehet, hogy még megcsináljuk. Arra kell, hogy felhívjam a kedves rádióhallgatók és majdani nézőink figyelmét, remélhetőleg, hogy jöttök, majd jönnek majd az előadásainkra. Amik egyébként Budapesten a Kincsen Parkban vannak, és nem Komáromban, ez fontosnak tartom, mert mindig kevernek minket, Komáromot is én alapítottam. Csak ott még ilyen bosszúszerű vállalkozásból, hogy Pintér nélkül is lehet színe, még játszanak pár előadást, de nem releváns. Mit csináljuk itt Nemzeti Lovasszínházat Budapesten, a Kincsen Parkban, egy új épületben, büfével, amit a fiam csinál, mosdószekcióval ellátva, hál' Istennek minden hétvégén játszunk, zárójel bezárva. Mi volt az eredeti kérdés?
My Little Pony. Az én kicsi póném.
Hogy a My Little Pony-t különben nem lenne butaság megcsinálni, de mi minden darabot úgy csinálunk meg, hogy felnőtteknek is szóljon. A gyerek az élvezze a maga szintjén, a felnőtt pedig elgondolkozzon rajta. Minden darabunk végén mi magunk is annyira meghatódunk tényleg, mert olyan, mint egy film. Uh-huh. Csak itt nem állunk meg. Tehát ez olyan, mint hogy egy film, mint, tudod milyen, mint a Jumanji. Beszippant. Aha. Engem is, mint színész, nagyon sokszor észreveszem, hogy a lovon már nem Pintértenya harcol, hanem az a hős, akit megformálok. Szóval ez a nézőt is, gondold, de ott ül egy néző, és nem moziba látja ezt az egészet, hanem még meg is csapja a ló szele, hogy ez folyamatosan, hogy a mozibot leállnak, ott ötször fölvesznek valamit, tehát hogy azért beszélek csak róla ennyire lendületesen, mert beletrafáltál a lelkébe ennek a dolognak, hogy működünk mi, hogy csinálunk mi produkciót, és ha My Little Pony-t megcsinálom, akkor biztos, hogy lenne egy komoly költői üzenete.
Egy-két utolsó kérdés a végére tenye, mert hogy közeledünk sajnos a beszélgetés végéhez. Az egyik az, nem egyszer, nem kétszer említetted, hogy Kincsen Park, és akkor küzdőtér, meg nézőtér, stb. Hogyha arról beszélünk, hogy hoztad létre, vagy jött létre ez az egész műfaj Magyarországon, akkor szerintem a sztereotípiából kiindulva még mindig benne van az emberek fejében, hogy akkor ez egy sátorban történik.
Igen, igen. Ami egyébként nem lenne baj, mert a The Greatest Showman című filmben, amit a Hugh Jackman alakítja a főszerepet, ott pont arról szól, hogy leégett az épületük New York valamelyik utcáján, egy kőépület, és a végén a sátorba kényszerültek, és ők fedezték fel a színházi sátrat. De valóban a sátor méltatlan volt, és azt csináltuk, hogy mindenféle hitelből, meg önerőből fölépítettünk ugyanott a Kincsen Parkban egy szendvics panellel ellátott, ez egy 17 centis, tehát nagyon jó a hőszigetelése, büfével, amit tényleg a kisfiam üzemeltet, a Máté, egy családi vállalkozás lett. És nagyon, erre vagyok a legbüszkébb. Én már azt gondolom, hogy egy nagyon picit, bár utálom ezt mondani, hogy hátra dőlhetünk, mert soha nem dőlhetünk, de hogy megteremtettünk valamit, és ez egy akkora dolog, és valóban én álmodtam meg ezt a műfajt. Voltak persze ennek, meg a mai napig is látom, érzékelem, hogy próbálkoznak ám sokan, meg lovasszín az olyan könnyű, aztán amikor a legelső pillanatban akadályba ütköznek, mondok egy példát, mi rengeteget turnézunk. Uh-huh. Mi egész nyáron megyünk, és hadd mondjam el, hogy mindjárt indul a turnénk, ugye június végén, itt Mórahalom, Bikal, 55-60 előadást játszunk egy nyáron. Ezeket az előadásokat megrendelik tőlünk. De Abu Dhabiba is készülünk szeptemberben, ahova 4 lovat úgy néz ki, hogy repülővel szállítunk majd ki. Ez egy nagyon nehéz dolog, ebben most nem menjünk bele, de ha Abu Dhabiba megszűnnek a háborús veszélyek, akkor pont most tárgyalunk velük, hogy mégiscsak lesz, mert úgy volt, hogy lemondják, aztán mégiscsak. De a lényeg, hogy én csak oda tudok kiukadni, és ott talán az lenne a legfontosabb mondandóm ezzel kapcsolatban, Roland és kedves hallgatók, hogy egy olyan műfajt teremtettem meg, amiben nagyon sokan kételkedtek, és ma működik. És úgy működik, mint egy nagy Cirque du Soleil szórakoztató cirkusz, és a színház művészet közötti valami nagyon érdekes híd. De a cirkuszot azért nem mondom szívesen, mert ott mindig pejoratív értelmet is kap, pedig fantasztikus a cirkuszművészet, én nagy pártfogója vagyok, de mi nem cirkuszt csinálunk, mi musical színházat csinálunk a javából, lovakkal.
Utolsó előtti kérdés a végére. Említettem egy jó 3/4 órával ezelőtt, hogy volt egy olyan szó összetétel a mondataidban, amire a későbbiekben majd visszatérek. Most van itt az a pont. Azt említetted, hogy akkor átadni a jövő generációnak, mert akadémia meg ilyesmi. Nem azon gondolkozol, hogy akkor te kiszállsz ebből. Tehát, hogy nem az van, hogy akkor most úgy nem tudom, igazgatót képzel ki, vagy látsz valakiben ilyeneket, és akkor, mint hogy az imént említetted, hátradőlök, és akkor nem tudom, mint tiszteletbeli igazgatóim majd itt hátulról figyelem, hogy mi történik.
Igen, már a legelejétől fogva lehet, hogy nagyképű hangzik, de én egy kicsit ilyen tanítónak születtem, ezt apukámtól örököltem, ezt soha nem kérte tőlem senki. Tehát oda keveredtem Sziget-Szent Miklósra, hogy csinálj egy musical stúdiót, és már egy hónap múlva bemutattunk egy március 15-i produkciót, amitől el voltak ájulva a Sziget-Szent Miklósi önkormányzatba, és mindjárt mondták, hogy akkor ezt támogatni kell, ezt a pintér gyereket. Voltam 22 éves, 23. Akkor végeztem a Színház és Filmművészeti Egyetemet Színetár Miklós osztályába. És na most megakadtam, honnan csatoltam ide, hogy elfáradt az agyam.
Nem akarsz hátradőlni és kiszállni és tiszteletbeli igazgató.
Igen, hogy én már az elejétől kezdve bennem van az, hogy tanító típus vagyok, tehát át akarom adni ezt a tudást. Ez óhatatlanul. És így én tanulok a legtöbbet. És ezt a stafétabotot. Ezt nem azért adom át, mert ez egy üzleti terv. Uh-huh. Ezt nem azért adom át, mert majd ebből jó sok pénzt akarok keresni, hogy közben én Tájföldön nyaralgatok. Ez egy ösztön. Uh-huh. Ösztön, ezt tovább kell adnom, ezt tovább tudom adni. És persze meg lesz majd ez a gyümölcs, amit mondtam, hogy egyszer tényleg lehet, hogy már nem kell bemennem egy előadásra. Volt már erre példa. Kiadtam nekik, és megrendezték nélkülem, majdnem, hogy jobban, mint én. Tehát ez az edukálás, ez a staféta továbbadás, ez az egész egy gyönyörű dolog, és azért jelzem, hogy minden történelmi hősnek az volt az üzenete, lásd Achilleus a Trójába, hogy anyám, én azért megyek el harcolni Trója ellen, hogy a nevemet örökké emlegessék. Én azért csinálom ezt az egészet, hogy valami olyat tegyek le a magyar színház történelem palettájára, hogy emlegetve legyen, ha nem is az én nevem, de az, hogy lovas színház, ezt mi hoztuk létre, magyarok, hogy ez egy hungarikum érték tud lenni, hogy ezt a világban bárhol büszkén vállalhatjuk, hogy és az a tervem, lehet, hogy megkérdezted volna, de bocsáss meg, Roland, hadd menjek elibe, hogy a jövő képem az, hogy bizony-bizony ezt muszáj, hogy egy olyan államilag vagy mecenatúra által támogatott nagy projekté nője ki magát, ahol a világ minden tájról ide lehet hívni az embereket, és örvendeztetni tudjuk őket a magyar történelmi hősök sztoriain és műzikelein keresztül.
Utolsó kérdés a végére, Tenya, mert hogy sajnos elérkeztünk a beszélgetés végéhez. Indul nem sokára a turné, mentek mindenfelé, említetted, hogyha úgy alakul a helyzet, akkor talán még Abu Dhabiba is kiröptettek 4 lovat, de hát ez egy későbbi történet. Beszéltünk arról, hogy akkor az Unicorn is legendája, meg milyen egyéb előadások. Most egyébként a háttérben vannak új ötletek, és az az utolsó kérdés a végére. Születik új darab, van új szinopszis, új ötlet?
Nagyon köszönöm a kérdést. Képzeld, hogy meginterjúztuk a közönségünket, csináltunk egy közvéleménykutatást, 5 darabot dobtunk föl. Most azt nem mondom, hogy mik, de hogy mik lettek a nyerők, a győztesek. A három testőr, Alexandre Dumas regénye alapján írunk majd egy műzikert. Így van. Mi sincs kézenfekvő bennél, ugye? És a másik pedig a Mulán. Aha. Ez egy távol-keleti eredeti kínai népmese, ami, ahol ráadásul a Mulán és csapata a hunokkal, Attilával küzd meg. Nyilván úgy fogom megírni, hogy ebből mi magyarok ne jöjjünk ki rosszul, aha, de nem akarom átírni a népmesét, itt még kell majd egy csavar, azt mondta Kassai Lajos, hogy ő szívesen elvállalja ennek ugye a Kassai Lajos, csak hogy tudják a rádióhallgatók, aki nem tudja, világbajnok lovasi, ez a Matt Damonnak, ő volt a Nagy Fa című moziba például a személyi íjász kiképzője. Tehát egy fantasztikus elme, és bevállalt, hogy ő lesz a Mulánnak a szakértője, de hogy nagyon jó a sztori, kicsit van is hozzá közünk, hogy ez a kettő lesz jövőre valószínűsíthető, tehát a Mulán, ami egyébként a Disney által feldolgozott sztori is, és a három testőr.
Köszönöm szépen, hogy jöttél, kellemes további szép estét.
Nagyon köszönöm a lehetőséget.
Szűk szobában lehet a reggel, bánatosan nehéz fejjel, üres élet terveim a fal tövében. Ólom ajtón is kilincsen, keresztül kiutam nincsen. Itt ragadtam végleg, szennye szívem el. Elfutok én innen messze, és a bármi kéne. Itt hagyom.
Magyar ez a Petőfi Rádió, és abban is továbbra is a Kulturfitness, amiben mai programajánló hiány vagyunk még, vagy voltunk eddig. Most már itt ül a stúdióban Fekete Laci, aki már is mondja, hogy mit hozott nekünk hétfőre. Mi a mai menü? Szia, Laci!
Szia, Roli, és köszöntöm a hallgatókat is. Hát a média klikken is visszanézhető az igazi Bud Spencer-es klasszikus, Roli, a Piedone Hongkongban. Gondolom ismered.
Az egyik kedvenc film.
Na tessék, egy gyors talpaló, a Piedone sorozat első része 1973-as Piedone a zsaru volt.
Így Nápolyban.
Így van, és a második a hongkongi epizód. Na most ugye a Nápoly városában dolgozó Rizzo felügyelőt kábítószer kereskedéssel vádolják, annak érdekében, hogy tisztára mossa nevét, meg kell találnia azt az embert, aki maffia köreiből épült be a rendőrség hálózatába, és hát a nyomokat távol keletre vezetnek. Eddig a rövid történet, viszont hát te, mint fanatikus, biztos, hogy tudod, hogy mi lesz ennek a vége, de azért a nézők is nézzék meg.
Én azt is tudom, hogyha így végig futtatom magamban a film képkockáit, hogy amikor megérkezik egyébként a távol keletre, akkor ott lesz egy olasz srác, kicsi bajusszal, aki egyébként először ki akarja zsebelni, és aztán utána pedig segítője lesz, mindenféle fuvarokat meg egyéb eszközöket intéz majd neki, aranykezűnek hívják.
Aranykezű, óriási, úgyhogy a média klikken is visszanézhető, tehát a klasszikus, a Bud Spencer-es Piedone Hongkongban, ugye ez tehát a második rész.
Köszönjük, Laci.
Köszönöm.
Petőfi Rádió, mindjárt 11 óra lesz, úgyhogy elérkeztünk a mai Kultúrfitness végéhez. A mai Kultúrfitness első órájában Palágyi Eszter séf, gasztroszakértővel, és a mai Kultúrfitness második órájában